mindig azért elég nehezen érthető, hogy mikor fognak jönni a pénzek, és hogy fognak jönni, akkor most ez eldőlte már hivatalosan, itt december közepén, tudjuk-e már, hogy mikor fognak jönni a pénzek, tudjuk-e már, hogy mikor fog ettől ugye a várakozások szerint erősödni a magyar gazdaság. Ez egy hatalmas pénztömegről beszélünk, ez már egészen a hónapokra visszanyúlik, egy fél évre visszanyúlik ez a hatalmas pénztömegnek a gondolata, mikor jönnek a pénzek, és hogy kerül be ez a magyar gazdaságba. Ezt látjuk-e már, tudjuk-e már, és most mi fog történni itt a következő hónapokban? Majd az Európai Bíróságon múlik, hogy a rövid távú előnyből hosszabb távon mennyi marad. Kell-e egyáltalán itthon érdemi intézményi korrekciókat végrehajtani, vagy elég a mechanizmus által küldött szignál, minden szereplő legyen észnél az EU-s pénzek felhasználásánál. Ez ugyanis egy egész uniós közösség pénze, és egy nyilvános agregált adatbázisban követi majd nyomon a végső kedvezményezettek szintjén az Európai Bizottság, hogy mely projektet ki és milyen feltételekkel nyerte. Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Makro podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Meinhard Attila, a Portfolio Makro elemzője. Szia, Attila!
Szia, Marci! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Hát természetesen mi másról is lenne szó. Itt december közepén felvett adásunkban, ma pontosan 17-e van, mint a brüsszeli vétóvitáról és az elmúlt hetek történéseiről, amiről azt gondolom, hogy borzasztó sok hír született, nyilván a Portfolio hasábjain is követhették az olvasók, Attila rengeteget foglalkozott a témával, és számos exkluzív infóval látta el olvasóinkat, de azt gondolom, hogy egy picit talán most már eltelt annyi idő, hogy egy picit madártávlatból, vagy visszatekintve tekintsünk erre az egész történésre, amit az elmúlt hetekben, december elején, november végén történt Brüsszelben és Magyarországon, és hát igencsak meghatározza azt a Brüsszelből érkező gigantikus pénzösszeget, amit a következő években érkezni fog Magyarországra is, és egyébként a más uniós országokba is. Úgyhogy én rögtön azzal is kezdeném, Attila, hogy egy picit segíts nekünk is, és a hallgatóknak is tegyük egy picit tisztába, hogy most már legalább másfél hét távolságra vagyunk ettől az egész dologtól. Hogy tudnánk azt néhány mondatban összefoglalni, hogy mi történt, mit láttunk, mit hallottunk itt az elmúlt hetekben, és akkor mi ennek a tanulsága így visszatekintve? Egy picit segíts, vonjunk egy ilyen konklúziót az egészből.
Igen, azt gondolom, hogy érdemes rögtön ezzel kezdeni. Ha nagyon zanzásítva akarom összefoglalni, hogy mi volt az elmúlt hetek híráramlásának a lényege, és ebből úgymond az eredmény, akkor az az, hogy összességében a nagy viták mellett megszületett egy olyan uniós rendelet, amely lényegében jogállamisági jellegű feltételekhez köti 2021-től kezdve az uniós pénzeknek a kifizetését. A rendelet meglehetősen bonyolult, én ezt többször is átnéztem, nyilván, hogy a cikkeimnek a tartalmát objektíven tudjam megfogalmazni. De a lényege az az, hogy az uniós alapszerződés második cikkében vannak olyan minden belépett tagállam által ugye anno elfogadott feltételek és alapelvek, értékek, amelyekre próbál visszamutatni ez a rendelet, és úgymond próbálja beleütni a tagállamoknak az orrát abba, hogy hát ha-hó, ti ezt anno elfogadtátok, legyetek már szívesek ezt továbbra is magatokra nézve kötelezően elfogadni, és a saját tagállami döntéshozatalatokat ezen alapértékek mentén próbáljátok megfogalmazni. Mert ha nem, és ha valahol olyan jogállamiság sértést tapasztal az Európai Bizottság, amely kellően közvetlen összefüggésben van az uniós pénzügyi érdekekkel, az uniós költségvetés lebonyolításával, és ha ezt objektíven alá is tudja támasztani, akkor elindul egy olyan szankciós eljárás, amely végül a jogállamiság sértés arányában az uniós pénzeknek a felfüggesztéséhez, megvonásához, levágásához vezethet. Szándékosan raktam bele ezeket a félmondatos kifejezéseket a rendeletből idézve, mert pont ez a rendelet alkalmazhatóságának az egyik nagy kérdése, hogy hogyan lehet majd azokat a kapcsolatokat megtalálni, hogy kellően szoros legyen az összefüggés az EU-s büdzsével, és mindezt objektíven alá tudja támasztani a bizottság, hogy hol, miért sérülne az unió pénzügyi érdeke amiatt, mert egyes tagállamok ezeknek az uniós alapértékeknek nem feltétlenül felelnek meg mindenben. Ez a jövő nagy kérdése, ez lesz a Putin próbája valójában. És hát a kérdéseket, a kételyeket az is növelte, hogy ezt a rendeletet szövegében végül nem módosították, tehát ahogy az intézményközi egyeztetéseken végül november elejére megszületett az alkú, ez a rendelet ezen betű, és mindegyik betű gyakorlatilag érintetlen maradt, de azért, hogy a magyar és a lengyel kormány a kilátásba helyezett költségvetési vétójától elálljon, végül az lett a kompromisszumos megoldás, hogy az állam és kormányfők testülete kiadott a rendeletet intézőjelben véve magyarázó, értelmező, a gyakorlatban végül is valamelyes leszikítő fókuszú négyoldalas papírt, és ez lényegében egy kicsit bekorlátozta az Európai Bizottságnak a mozgásterét arra, hogy egyáltalán mikor tudja elkezdeni ezt a rendeletet alkalmazni, ami hivatalosan január 1-én hatályba lép, de ugye az alkalmazás a lényeg. Másrészt, hogy milyen témákat vegyen egyáltalán figyelembe akkor, amikor jogállamiság sértés gyanújával vizsgálódik. És ez lett végül az a helyzet, hogy elfogadták az állam és kormányfők ezt a négy oldalas papírt, ugye ez egy egyhangú döntéshozatal volt, és ez a gyakorlatban azért végül is bekorlátozza az Európai Bizottságot. A rendelet viszont, ami jogi kötőerővel bír, az ettől azért értelmezésileg valamennyire eltér. Úgy tehát végül is az, hogy a magyar és a lengyel kormány felé engedtek a nyugatiak valamelyest, az összességében oda vezetett, hogy az Európai Bizottság elnöke két tűz közé szorult, mert egyszerre kell megfelelnie annak, hogy az állam és kormányfők hogyan értelmezik a rendeletet. Persze ez nem egy jogi kötőerejű anyag. Másrészt ott van a rendelet, amely viszont minden betűjével igyekszik pontosítani azt, hogy mikor és hogyan kellene eljárnia.
Igen, hát ez nekem is eszembe jutott egyébként, és talán a hallgatók meg a portfólió olvasók is ismerik a Két tűz között című Arnold Schwarzenegger filmet, aminek egyébként az angol címe True Lies, úgyhogy szerintem sok szempontból például fel lehet húzni erre a szituációra, talán egy kicsit nem túl erőltetett párhuzammal, de hogy akkor arra lennék kíváncsi, hogy te néhány napja írtál egy hosszabb véleménycikket a portfólióra, aminek az volt a címe, hogy rövid távon Orbán Viktor győzött, hosszabb távon az EU egészen nyert az alkuval. Egy kicsit beszéljünk már arról, hogy pontosan akkor most mit is nyert az EU egésze, és akkor most mi fog történni, ugye mindenki erre kíváncsi, és tudom, hogy a sokadik podcasten beszéljük már át ezt a témát, de szerintem még mindig azért elég nehezen érthető, hogy mikor fognak jönni a pénzek, és hogy fognak jönni, akkor most ez eldőlte már hivatalosan, itt december közepén, tudjuk-e már, hogy mikor fognak jönni a pénzek, tudjuk-e már, hogy mikor fog ettől ugye a várakozások szerint erősödni a magyar gazdaság. Ez egy hatalmas pénztömegről beszélünk, ez már egészen a hónapokra visszanyúlik, egy fél évre visszanyúlik ez a hatalmas pénztömegnek a gondolata, mikor jönnek a pénzek, és hogy kerül be ez a magyar gazdaságba. Ezt látjuk-e már, tudjuk-e már, és most mi fog történni itt a következő hónapokban?
Mindegyik nagyon fontos kérdés, igyekszem mindegyiket megválaszolni egymástól követően. Ahogy említetted, igen, írtam egy vélemény jellegű anyagot, hogy itt ugye az EU csúcs után azért mondjak valamiféle ítéletet, idézőjeles ítéletet arról, hogy akkor most végül is mi is történt, mert azért nagyon sok külföldi lapot is olvasok, itthoniakat is, és hát ugye azért összességében látszik, hogy mindenki valahogy máshogy értelmezi, vagy máshova teszi a fókuszát ennek a végső kimenetnek. Ez nem meglepő, ez gyakorlatilag kódolva van abban, hogy az Európai Uniós döntéshozatal mindig a kompromisszumkényszerre alapul, ami azt is jelenti, hogy mindenkinek valahol egy kicsit engednie kell, és ezért végül is, mivel megszületik egy egyhangú döntéshozatal, senki tehát nem akarja megalázni a másik tagállamot egyik nagyhatalom sem, illetve az uniós intézmények sem, ezért nyilvánvaló, hogy egy kompromisszumnak a keretei úgy alakulnak ki, hogy végül is mindenki talál majd benne olyan fogódzót, amit otthon győzelemként, sikerként tud eladni. És pontosan ezért adtam azt a címet az anyagomnak, hogy rövid távon Orbán Viktor nyert, hosszabb távon pedig az EU egésze. Ennek az oka, hogy azzal, hogy az állam és kormányfők kiadtak egy ilyen pontosító, magyarázó jellegű, egyhangú iránymutatást, ez gyakorlatilag egy 11 milliárd eurós kérdést kapásból kivett a vitáknak a mezejéből. ami 4000 milliárd forintos tétel, és a jelen állás szerint, és a jelen tudásunk és jelen értelmezésünk szerint ez a pénz, ez a következő évek során, tehát 2023-24 környékéig, amíg ugye a 2014-20-as ciklusnak az elszámolása lezajlik, várhatóan bonyodalmak nélkül, visszatartás, felfüggesztés vagy levágás nélkül meg fog majd érkezni a magyar államkincstárba. Azért erre sem lehet totálisan biztosan mérget venni, mert az Európai Parlament december 17-én elfogadott állásfoglalása az gyakorlatilag pontosan az ellenkezőjét mondja. Tehát ebből azért lehet majd még egy jogvita, de valószínű, hogy a következő évek során ennek a pénztömegnek a nagy része meg fog érkezni. Leghamarabb egyébként jövő nyár, jövő ősz környékén. Ezek a pénzek itthon már kifizetve, ki lettek fizetve a magyar gazdasági szereplőknek, tehát ez egy utólagos elszámolás. Ez ilyen értelemben a magyar gazdasági szereplőket direktben nem érinti, nyilván az államháztartáson keresztül érintheti. Tehát rövid távon ez volt ez az egyik legfontosabb fejlemény, amely a magyar kormány számára fontos volt. Ez egy elég combos tétel, ahogy említettem, 4000 milliárd forint, tehát ez egy nagyon jelentős költségvetési tétel. A másik, hogy ezzel a pontosítással, magyarázással végül is valójában szűkítették a fókuszát annak a jogállamiságinak nevezett rendeletnek, amely alapján el kellene járnia az Európai Bizottságnak, mert dedikálták, hogy az egyes tagállamok politikai és alkotmányos berendezkedésével összefüggő ügyek, vagy akár oktatási ügyek, például CEU ügy, akár a médiapiaci ügyek, például Index és hasonlók ügyében nem lehet jogállamisági buzogánnyal fenyegetni, ez tagállami saját döntés és kormányzati döntési kompetencia, ha úgy tetszik, szuverenitási kérdés, így kezeli legalábbis a magyar és a lengyel kormány, és ezért értékel azt, ugye információim szerint lényegében ezt a négy oldalas papírt Orbán Viktor közvetlen környezetében írták, egyengedte nyilván a német elnökség az anyagot a kinti érdekszféra szereplőivel, és természetesen ezért állt el végül a magyar és a lengyel kormány a vétójától, mert nagyjából azt megkapta a papírban, amit egyébként akart. Ezzel, hogy leszűkítették bizonyos szuverenitási kérdésekre, vagy kérdéseket kivettek a képből, tehát a migrációval összefüggő ügyeket, akár gender, tehát családügyi kérdéseket, is lényegében kivesz ebből az értelmezési fókuszból, és összességében, ha ezt így nézzük, akkor egy jogállamiságinak indult mechanizmus végül is egy költségvetési védelmi mechanizmussá szelídült. Ami önmagában még ezzel együtt is egy nagyon-nagyon jelentős esemény és egy fejlemény, és ezért adtam a véleménycikkem második részében azt, hogy hosszabb távon az EU egészen nyert ezzel az alkuval. Mert meglátásom szerint ezzel a rendelettel, amely most ugye 21. január 1-től hatályba lép, és hát az Európai Bizottságnak el kell kezdenie alkalmazni, valószínűleg be kell várnia az Európai Bíróság ítéletét arról, hogy akkor pontosan hogy is áll ez a rendelet, és minden rendben van-e vele, azt követően tudja majd ténylegesen a szankciós eljárást elindítani, ha valamely tagállamban meg tudja alapozni a véleményével a jogsértést. Összességében ez a mechanizmus azért ez egy erős fékező erőt, egy visszatartó erőt fejt majd ki a tagállamokban arra, hogy az uniós pénzekkel lehetőség szerint korrupciómentesen, visszaélésmentesen, tehát csalásmentesen és érdekkonfliktusoktól mentesen éljenek majd a tagállamok. Ez meglátásom szerint azért olyan szűkítő kereteket ad, hogy a takarékosabb uniós pénzfelhasználás felé fogja szorítani a tagállamokat, és ha ezt így vesszük, akkor azzal végül is az állampolgárok fognak nyerni, az ő életszínvonaluk fog ezzel javulni, hogy észszerűbb, jobban átgondolt és takarékosabb projekteken keresztül halad majd ennek a hatalmas pénztövegnek az elköltése a következő évek során.
Attila, akkor én jól értem, hogy itt a tanács döntött múlt héten, tulajdonképpen akkor a végén mindenki úgy állt fel az asztaltól Brüsszelben, hogy mindenki happy, hát különösen akkor, hogyha jól értem, a magyar gazdaságpolitika az mindenképpen happy, de hogy azt jól értem, hogy most akkor még a parlament bekavarhat, és be is kavar úgy tűnik egyelőre itt a legfrissebb híreket, hogyha nézzük.
Igen, összességében jól érted. Ugye talán fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Tanács az iránymutatást, úgymond következtetéseket fogadott el, hogy meglátása szerint ezt a jogállamisági rendeletet, ezt hogyan kell érteni, hogyan kell ezzel kapcsolatban eljárni. És ez jogilag nem kötő erejű dokumentum, de hát mégiscsak az állam és kormányfők, tehát a legfelső szintű politikai döntéshozó testület adta ki egyhangú jóváhagyással.
Hát ugye ez a bizonyos sajtfeszni, ahogy mondjuk a magyar ellenzék emlegeti.
Annyiban nem sajtfeszni, hogy ha az Európai Bizottságot azért összességében a gyakorlatában köti. Jogilag természetesen nem, mert egy független uniós intézményről van szó, de hát azért az állam és kormányfők iránymutatását figyelmen kívül hagyni, azért az sem egy egyszerű történet.
De szoktak egyébként hasonló dokumentumokat produkálni Brüsszelben? Tehát a tanács szokott hasonló dokumentumokat produkálni, amit egy ugyanilyen ilyen kiegészítésnek tekinthetünk? Aminek nincs a jogi alapja?
Ritkán, de szoktak. Ha viszont megfordítjuk, akkor minden uniós csúcs után kiadnak egy következtetést, ami ugyanígy jogi kötőerővel nem rendelkezik, mégis valójában az uniós intézmények számára a gyakorlatban irányt mutat, hogy mit és hogyan kell tenni. Ha csak visszatekerjük az időt, júliusban a 4,5 napos maratoni EU csúcs után ugyanígy egy következtetést adtak ki, abban gyakorlatilag ugye rögzítették, hogy a jogállamiság egy nagyon fontos alapelv az uniós döntéshozatalban, az uniós alapértékeket az a második cikkben jelzett jogok nagyon fontosak, tehát az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a sokszínűség, megkülönböztetésmentesség, tolerancia, igazságosság, szolidaritás, nők és férfiak közötti egyenlőség. Ezek vannak benne az Unió második alapszerződésének második cikkében. Tehát ugye jelezték, hogy ezek nagyon fontos értékek, és ezzel együtt egy másik mondatban, tehát nem volt összekötve egy and, tehát hogy és szóval, hogy nagyon fontos az uniós költségvetésnek a védelme. És hogy felkérik az Európai Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki olyan mechanizmusokat, amelyek ezt a védelmet, a költségvetés védelmet majd biztosítani fogják. Na most mivel ott ebben az iránymutatásban már az benne volt, hogy felkérjük a bizottságot, tehát abból azért látszik, hogy a gyakorlati értelemben igenis van hatása annak, hogy a legfelső szintű fórum mit mond. Nyilván furcsa is lenne, ha nem lenne következménye. Összességében tehát van egy ilyen faramuci helyzet most, hogy az állam és kormányfők kiadtak valamit, ami inkább gyakorlati jelleggel ösztökéli a bizottságot arra, hogy hát várja meg az Európai Bíróság ítéletét, és majd utána kezdjen csak ténylegesen szankciókkal neki menni egyes tagállamoknak, ha egyáltalán majd meg tudja alapozni a véleményét. Másrészt viszont ott az Európai Parlament, amely nyilván elég ideges volt az elmúlt hetekben is, amikor voltak arra kísérletek, hogy felpuhítsák a jogállamisági rendeletet, a szövegét, majd mivel ez nem sikerült, most ugye kiadtak egy említett ugye állam és kormányfői iránymutatást, most amiatt ideges, hogy nehogy azt az Európai Bizottság készpénznek vegye, és azt szerint kezdjen el eljárni. És ugye az Európai Parlament azért elég erős szereplő ebben az egész mátrixban, mert ő hagyta jóvá az Európai Bizottság elnökének a kinevezését, és neki tartozik, tehát a parlamentnek tartozik elszámolással a bizottság, és hát vannak jogi eszközei, amikkel esetleg bizalmatlansági indítványt tud elindítani, keresztbe tesz a zárszámadás elfogadásánál, vagy ad abszurdum feljelenti az Európai Bíróságon az Európai Bizottság elnökét, hogy hát nem tartja be a vonatkozó rendeletet, nem kezdi el alkalmazni a tagállamokkal szemben hathatósan a rendeletnek a lehetőségét. Tehát azért ez egy érdekes jogi helyzet, ebből van azért egy keskeny út, ahogy ki lehet ebből mozogni, de nem túl tág, és hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor van egy Európai Bizottsági elnök, Ursula von der Leyen, aki az 5 éves mandátumából egyelőre egyet töltött ki, és a hátra lévő 4 évében arra készülhet, hogy az Európai Parlament folyamatosan idézőjelben véve a kést a torkához fogja szorítani, hogyha olyan jeleket érzékel, hogy megpróbálna puhán fellépni egyes tagállamok jogállamisági vitái kapcsán. Azért ez nem egy stabil pozíció, és ez ugye ehhez úgy jutottunk oda, hogy ugye Ursula von der Leyen, Angela Merkel német kancellárnak volt nagyjából 10 év során különböző tárcák élén nagyon fontos posztokat töltött be, tehát végül is Merkel volt a főnöke egy évtizeden keresztül, majd amikor ugye tavaly, nagyjából 1 évvel ezelőtti intézményi posztok elosztásakor gyakorlatilag előhúzta a kalapból, hogy a bizottság élére mégiscsak német jelölt kerüljön. Tehát összességében Ursula von der Leyen azért az elmúlt hónapok együttműködése alapján is látszik, hogy nagyon szoros szövetségben dolgozik a német kancellárral, és hát most ebben a helyzetben, amikor Merkelnek meg kellett oldania a körnek a négyszögesítését, tehát hogy egyszerre legyen egy kemény jogállamisági rendelet, de közben el is fogadja azt a magyar és a lengyel kormány, azaz ne tegyen keresztbe a költségvetési vétójával. Tehát hogy ez hogyan lehet feloldani ezt a feszültséget? Hát gyakorlatilag ez lett a megoldás erre. De ennek a nyitja az az, hogy a bizottság hallgatólagosan és írásban is vállalta azt, hogy betartja azt a állam és kormányfői iránymutatást, ami jogi kötőerővel nem bír. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, ebből még nagyon súlyos jogviták is lehetnek, és uniós intézmények közötti összefeszülés a következő évek során. Úgyhogy ebből a szempontból egy nagyon izgalmas kérdés ez. A magyarországi pénzek folyósítása kapcsán arra lehet számítani, hogy ugye a 14-20-as periódusból hátralévő nagyjából 11 milliárd euró az jelen értelmezésünk szerint a következő évek során majd meg fog érkezni. A 2021-27-es uniós költségvetés, illetve a helyreállítási alapnak a pénzei pedig még egyébként is leghamarabb jövő ősz környékén tudnának elkezdeni megindulni bármely tagállam felé, és addigra nagyon valószínű, hogy az Európai Bírósági Ítélet, ha sürgősségi döntéshozatallal ez valóban megszületik, az ki fogja tisztítani a képet ebben az egész kérdésben. Jelen tudásunk szerint jövő ősz környékére jut majd oda az Európai Bizottság az ítélet ismeretében, hogy véglegesíti a rendelet, tehát a jogállamisági mechanizmus alkalmazásának a feltételeit, és utána kezd el egy olyan eljárást, ami minimum 7, maximum 9 hónapig tart, hogy adott esetben uniós pénzekkel kapcsolatos szankciókat tudjon javasolni, és hát keresztül vinni. Ez összességében már azt jelenti, hogy 2022 nyara, 2022 ősze környékén járunk majd időben, tehát valószínűleg túl leszünk a 22. áprilisra tervezett magyarországi választásokon. Ennek a választásnak azért van jelentősége, mert amennyiben a szankciókat érzékelni annak a kockázatát a magyar kormány, elképzelhető, hogy megpróbálna intézményrendszerben vagy az EU-s pénzosztás keretében azért lehetőleg csendben, különösebb zaj nélkül módosításokat végrehajtani. Ez nem egyértelmű, hogy kell. Nyilván kivárja azt, hogy a bizottság milyen jellegű tapogatózó levelezgetéseket folytat majd 21 első felében. Ebből fogja azokat érzékelni, hogy mennyire nagy a veszélye arra, hogy itt esetleg az EU-s pénzeink bánhatják az itthoni kereteket. Ez egyelőre nem jelenthető ki, hogy a jelenlegi keretek mentén biztos, hogy hatalmas összegű pénzvesztésbe szaladna bele a magyar kormány. Nyilvánvaló, hogy igyekezne ennek a kockázatát mérsékelni, amint ezt jelentős esélyűnek látja. És itt van jelentősége a 22-es választásoknak, hogy ez esetleg a választások előtt is elindulhatna-e, mert az ugye csendben azért valamilyen szinten beismerése lenne annak a helyzetnek, amelyet ugye maga ez a mechanizmus is igyekszik feltárni, hogy azért a jogállamiság terén vannak csorbulások. De természetesen, hogyha ennek igyekszik megfelelni, és ez a mechanizmusban benne van, hogyha menet közben egy tagállam korrekciót hajt végre, felrótt területeken, akkor az gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy ezzel le tudja állítatni az vele szemben meginduló eljárást. Tehát itt ennek azért van jelentősége. Számomra egyelőre az az ingoványos terület, és egyeztetve jogászokkal, háttéri emberekkel, hogy azért nem könnyű a bizottság helyzete, mert kellően közvetlenül összefüggésben legyen az uniós költségvetéssel, és megtörténjen, tehát tételesen bizonyítani tudja azt, hogy sérült a jogállamiság. Ez azért két olyan kötőfeltétel, amelyel azért nem feltétlenül egyértelműen ülő nyertes lovon, akár egy magyar és egy lengyel kormánnyal szemben. Nyilvánvaló, hogy azért benne van a pakliban, hogy talál fogást, de hogy ezt tudja-e bizonyítani egy objektív eljárásban, mert pedig ez benne van a rendeletben is, egy részrehajlás nélkül objektív kritériumok mentén kell ezt bizonyítania, benne van a tanácsi iránymutatásban is, az azért nem teljesen egyértelmű, úgyhogy éppen ezért írtam a véleményanyagomba azt, hogy nem is biztos, hogy itt intézményi jellegű nagy korrekciókat fog ez az egész kiváltani, akár a magyar és a lengyel kormány terén, mert ezért csendben jegyzem meg, a lengyel igazságügyi átalakítás azért az úgymond minősített esete annak, hogy az uniós pénzek terén annak lehet súlyos következménye. De inkább a visszatartó erő lehet az, ami itthon fegyelmezi a gazdasági szereplőket, illetve az igazságszolgáltatási szerveket. Mert ugye olyan feltételek is benne vannak ebben a mechanizmusban, hogy időben kell és szorosan kell együtt lépnie például a legfőbb ügyészségnek az Olaffal, hogyha az Olaf valahol valamit talál, és ne legyenek olyan típusú dolgok, hogy hát ugye az Olaf valamit megállapít, de hát az itthoni hatóságok nem találnak rá gyanút, hogy vádat emeljenek.
És akkor még az Európai Korrupció Ellenes Ügyészségről nem is beszéltünk egyébként, ugye?
Igen, ugye abban a magyar kormány tehát vállalta, hogy nem fog belépni, és ugye az alkotmányunkban is van egy olyan kitétel, hogy a Magyarországon a bűnüldöző hatóság az a legfőbb ügyészség. Tehát összességében alkotmányjogi oka is van annak, hogy nem csatlakozik Magyarország ehhez az európai ügyészséghez, ami 2021-től válik önjáróvá is működővé. Nyilvánvaló, hogy az alkotmány 9. módosítása után akár beleférhetne egy 10. is, hogyha erre lenne politikai akarat, nyilvánvaló, hogy erre nincs. Összességében ez még nem, hogy is mondjam, akadályozza meg a mechanizmusnak a működését, mert ugye ez minden tagállamban közvetlenül hatályosul, és az Európai Ügyészség az most legjobb tudásom szerint 22 tagállammal indul el, még 2 jelezte, hogy komolyan érdeklődik, de összességében 3 tagállam van, amely nem fogja ebben egyelőre részt venni, és hát az egyik tagállam az a lengyelek, akikkel ugye ezt a vétóharcot is megvívtuk. Tehát összességében ez most ebből a szempontból nem befolyásoló, hogy a rendelet az tud-e működni majd, vagy nem.
Attila, én arra gondoltam, miközben hallgattalak téged, hogy azért ilyenkor sokszor talán, mint hogyha igazuk lenne azoknak a, hát nevezzük EU-szkeptikusoknak, euroszkeptikusoknak, akik azt mondják, hogy Brüsszelben a bürokrácia mindenek felett, és borzasztóan túl vannak bonyolítva a folyamatok, és emiatt nagyon-nagyon lassú az ügyintézés, és csak lassan haladnak előre a dolgok. Hiszen ahogy most is látjuk, itt aztán az összes fontos szerv be van vonva ebbe a folyamatba, a tanács, a bizottság, a parlament, a bíróság, egyszerűen mindenki borzasztóan mélyen involvált ebbe az egész költségvetési folyamatba. De az a kérdésem, hogyha ilyen speciális időket élünk, vagy ilyen különlegesen nehéz időket élünk, mint mondjuk 2020-ban, nem lehetne valahogy felgyorsítani ezeknek a pénzeknek az áramlását, vagy ezekről a pénzekről való döntéseket? Nem lehetne valahogy felgyorsítani éppen azért, mert most aztán tényleg égetően nagy szükség van rájuk?
A kérdés nyilvánvaló, hogy sokakban felmerül. A válasz nem olyan egyszerű. Ugye ahhoz, hogy egy demokratikus intézményrendszerről és egy demokratikus döntéshozatalról beszéljünk, ahol 450 millió ember napi ügyeiben születik pártatlan döntéshozatal a különböző ügyekben. Másrészt van egy uniós alapszerződés, amelyet ugye szándékosan úgy raktak össze az alapjait majd ugye a különböző módosításokkal. Ezt oldozgatták, hogy a kis tagállamoknak is legyen abszolút beleszólása a dolgokba, és a legfontosabb ügyekben vétójoga is. Ez volt egyfajta vonzerő arra, hogy miért lépjenek be. Mert ha nincs úgymond az asztalnál igazán szavuk, akkor ez ugye a vonzerőt is a belépésre visszafogta volna. És ugye ezek azok a lefektetett alapok, amelyek mentén minden ügyet végig kell vinni. Amikor a koronavírus járvány márciusban ugye berobbant Európában, akkor néhány napon belül az Európai Bizottság előállt, mint ugye a javaslattevő szerv, előállt egy olyan kezdeményezéssel, majd pár hétre rá egy másikkal, amely gyakorlatilag néhány héttel azelőtthöz képest is elképzelhetetlen mértékű lazítási szabályokat javasolt, hogy hogyan lehetne az uniós pénzek felhasználását megkönnyíteni. Alapok, tehát különböző uniós alapok közötti átcsoportosítást, földrajzi régiók közötti totális átcsoportosítást, tehát hogy ilyenekre az elmúlt években sokan kérték a bizottságot, a tagállamok, de nem reagált rá, vagy nem engedett. Állami támogatási szabályokat jelentős mértékben megkönnyítette. De úgy az volt a baj, hogy a 14-20-as ciklusnak már a végén voltunk. Tehát nem volt plusz pénz a kalapban, a meglévőt lehetett rugalmasabban elosztani, vagy lehet rugalmasabban elosztani, és ez okozta igazából a nehézséget, hogy ugye arra nem volt hirtelen tagállami akarat, 27 tagállam részéről, jó, hát akkor most van egy ekkora baj, hirtelen ugorjunk össze Brüsszelben, egy asztal körül körbeülünk, és akkor mindenki bedobja a zsetonját ugye a közös asztalra, aztán majd utána az holnap után szétosztjuk. Ezt a tagállami kormányok tudják otthon megcsinálni saját forrásaiból, a közösségi forrásoknál nagyon-nagyon bonyolult egyeztetési mechanizmusok vannak arra, hogy hogyan lehet egyáltalán egy 7 éves költségvetést összerakni. Tehát igazából a járvány ebből a szempontból is, ugye nagyon rosszkor érkezett, mikor érkezhetett volna egyáltalán bármikor is jókor, mert pont egy ciklus végén voltunk, és pont addigra ment már a gyűrése egymásnak a 21-27-es költségvetésről, hogy hát akkor melyik alapból, hol, mennyit, ki, mikor kap meg. De ami mindenképpen fontos ebben az ügyben, hogy ez a járvány érte el azt, hogy az egyébként is tervezett nagyjából 1100 milliárd eurós 7 éves költségvetésre hirtelen rádobtak még 750-et. Ezt jött ugye a helyreállítási alap ötleteként, aminek ugye a trükkös felállítása az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az uniós költségvetés fedezetére most bevonunk pénzt a tőkepiacokról, és majd 30 év után visszafizetjük. Tehát gyakorlatilag eltoltak a jövőbe egy olyan közös adósságvállalási struktúrát, amely, és ezért is nevezik Next Generation EU-nak, tehát a következő generációs EU programnak, mert ez bizony majd a következő generációknak kell visszafizetnie, de aki időt nyer, életet nyer, és mivel ugye ez a pénz bevonás, ez a jelenben fog megtörténni, és olyan reformokat fog szolgálni, amelyek remélhetőleg egy tartós és erőteljes kilábalást fognak segíteni az EU összes tagállamában, de gyakorlatilag így próbálja a saját hajánál fogva kirángatni magát az uniós közösség ebből a csávából vagy mocsárból, amelyben hát sajnos most már a második járványhullám mentén is belekerült. Ezzel párhuzamosan megerősítik gyakorlatilag ezzel a közös kötvény kibocsátással, hogy még 30 évig együtt fognak hajózni. Én azt gondolom, hogy ezzel a közös adósságvállalással és a megemelt tagállami adóbefizetési vállalással végül is az unió szétesési forgatókönyvek, meg az, hogy esetleg a britek után majd lesz még kilépő, hogy ezek a forgatókönyvek most lekerültek az asztalról, és minimális esélyévő szelítültek. Ez mindenképpen egy nagyon nagy eredmény, tehát a rendelet, mint visszatartó erő az uniós költségvetésre, másrészt ez a helyreállítási alaptörténet, ez összességében meglátásom szerint megerősítette az uniós együttműködést és az uniós hitelességet, hogy ez a 27 tagállam, ez tényleg képes azért a fontos dolgoknál, és amikor nagyon nagy a baj, akkor képes összefogni, tehát összességében végül is az integrációban azért egy jelentős előrelépés következik be ezzel a közös kötvény kibocsátással.
És akkor ez a magyarázat arra is, hogy egyelőre azért nagyon-nagyon nem kell huxittel számolnunk. Azok a hírek, amik itt az elmúlt napokban, elmúlt egy-két hétben érkeztek, hogy a kormány ilyesmit tervez, azért azok szerintem eddig is jól láthatóan nagyon légből kapottak voltak, de akkor ezzel a megállapodással ez tulajdonképpen még inkább bizonyossá vált, hogy nem sok értelme lenne most legalábbis elhagyni az Uniót Magyarországnak.
Igen, én azt gondolom, hogy ez így van, tehát se rövid, se közép, se hosszabb távon nem látom reális esélyű forgatókönyvnek azt, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból, és Lengyelország sem. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy megszűntek a viták, és mostantól óriási tenyérbe csapás és világbéke lesz. Nem igaz. Nyilván a migráció az mindig is egy vitapont lesz a magyar kormány és az Európai Bizottság között, és csomó egyéb történet lehet itt a családjogi kérdéseket is ebbe belevenni. De ezek összességében nem befolyásolják azt, hogy Magyarország egy hajóban fog evezni a többiekkel. Egy hatalmas pénztömeget kap, eddig is nagyon jelentős haszonélvezője volt az uniós költségvetésnek, és magának a közös piacnak, a jogrendszer harmonizációjának, a befektetői bizonyosságnak, hogy ha perre viszek egy dolgot, akkor abban pártatlan igazságszolgáltatás fogja elbírálni az ügyemet, és hogyha beteszek ide Magyarországra tőkét, akkor azt vissza fogom kapni. Tehát azért ezek nagyon fontos kérdések, És ugye azért azt is fontos látni, ezt a véleményanyagomban is kihangsúlyoztam, hogy akár mennyire is ment ez a Brüsszel ellenes hangolás az elmúlt 10 év során, valójában annyit ért el, hogy még jobban megerősödött a magyar társadalom uniópártisága. Ezt nyilván nem a propaganda és nem a kommunikáció érte el, hanem az, hogy az emberek a mindennapi életükben, a tapasztalati úton azért összességében látják annak az előnyét, hogy uniós tagok vagyunk. Ezt azért legtöbben akár egy nyaraláskor, egy síeléskor is megtapasztalják, hát ugye nem a 2020-as koronavírussal tarkított időszakban, de például egy normál évben, amikor ugye a Schengeni zónán keresztül határ ellenőrzés nélkül tudunk átlépni egy országhatárt, elég egy személyigazolvánnyal gyakorlatilag a zsebünkben bárhova elmenni. Hogyha külföldről telefonálunk, akkor azért nem lyukad ki a zsebünk attól, hogy milyen telefonköltségünk lesz, mert a roaming díjakat is az EU tudta leszorítani. És hát azért arról se feledkezzünk meg, hogy több százezer magyar dolgozik EU-s tagállamokban, szabályozott munkajogi keretek között, és azért az ottani béréből bizony jelentős összegeket küld haza a magyar családtagoknak, és ebből is a szabad munkavállalásból, az emberek szabad áramlásából, az áruk szolgáltatások szabad áramlásából azért mindannyian tapasztaljuk azt, hogy bizony ennek a közösségnek vannak előnyei, és ezek jelek szerint túlkompenzálják azokat a típusú problémákat vagy vitákat, amelyeket a magyar kormány reflektorfényben.
Így van, hát ahogy a mondás is tartja, azért vékony jége nevezünk, de bízunk abban, hogy ezek az eredmények akkor minél hamarabb realizálódnak, és szerintem, hát ugye, ahogy eddig is, szerintem itt a következő hetekben, hónapokban, de legalábbis januárban biztosan folytatni fogjuk a témát, meglátjuk, hogy a következő hetekben lesznek olyan történések, amikről érdemes lesz beszámolni, szerintem azért én azt tippelném, hogy lesznek, de hát mindenképpen Attila cikkeit olvassátok a Portfólión, folyamatosan követi az eseményeket, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy egyelőre ilyen fegyvernyugvás van, de a háttérben azért ott akkor is zajlanak a folyamatok. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Weihárt Attilával beszélgettünk itt a Portfólió Makro Podcastjében, és azt szeretném kérni, hogy kövessetek be minket mindenféle felületen, Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is, hiszen akkor tudunk egy kicsit előrébb kerülni a különféle podcastes rangsorokban. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és
köszönöm én is.
És a hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy itt voltak velünk, hamarosan folytatjuk.